is hálás vagyok Istennek azért, hogy együtt lehetek veletek. Ez külön meglepetés, hogy az imaházban. Én azt hittem, hogy még a kisteremben leszünk. Láttam egy kis filmet a felújítás folyamatáról, és ez egy külön öröm, hogy ebben a megújult szép imaházban találkozhatunk. És az a vágy van bennem, hogy Isten vegye kezébe a szíveinket. Valamikor gyerekkoromban jártam kerámia körre, és ott ilyen finomított agyagot adtak nekünk a kezünkbe, úgy hívták össze kaolin, ilyen, mint a párizsi ilyen rúdokban voltak, lehetett szeletelni, és mindig el kellett döntsözem, hogy mit akar készíteni, és akkor annak megfelelően kapta a kaolint kézhez. Ez a kaolin még hideg, elég kemény, és van egy fura tulajdonsa, hogy a kezedbe veszed, elkezd gyúrni, a gyúrás is a kézmeleg hatására elkezd puholni. És addig kell ezt csinálni, míg alkalmas lesz arra, hogy lehessen formázni. És amikor megújuláson gondolkodom, akkor mindig ez van bennem, hogy az Isten szeretne a kezébe venni téged és engem, és szeretne, hogyha kézmelegétől megpuhulna mindaz, ami kemény bennünk. Úgy van, hogy Isten teremt, az ördög meg rombol. Isten épít, a sátán pusztít. Isten életet ad, az ördög életet lop, tolvaj. Isten újít, az ördög torzít. És az imórán az volt bennem, hogy Uram, add, hogy a mai ige is legyen egy ilyen gyúrás rajtam és testvéreimen. Tudom, hogy Isten lelke munkálkodik köztetek, és az egy külön öröm, hogy itt találkozhatok most a Takács Zoltán testvéremmel. Mikor Máté Szalkán voltam nála, akkor nagyon a szívembe zártam őt, és mindig olyan példa volt bennem az a alapos lelki gondozása, hogy beszélget emberekkel, úgyhogy megjegyeztem magamnak. Nemrég éppen voltam Máté Szalkán, vagy a gyülekezetében is, a volt gyülekezetében. A másik nagy öröm, hogy láthatom Csillát meg Lajost, talán annyit fűzök hozzájuk, hogy kevés olyan embert láttam, aki jön. Az biztos, hogy az alkalmat áron is megvegyétek, hát heti kétszer 120 kilométert utazni, egyszer a barátkozók óráért, utána az Isten tiszteletért, és külön örülök, hogy otthonra leltek itt nálatok, és befogadtátok őket. Gyertek, keressük meg Lukács evangéliumából a 7. fejezetet, és Lukács evangélium a 7. fejezetéből egy jól ismert történetet fogok felolvasni. Egyébként két nagyon hasonló történetről lesz ma szó. Mind a kettő az evangéliumokban található. Ma délőtt a hiteles imádatról szeretnék szólni nektek, a valódi imádatról, délután pedig a hiteles hálaáldozatról. Nagyon hasonlít a két történet, majd látni fogjátok. Lukács 7:36-tól 50-ig olvasom Isten igét, álljunk fel, és úgy hallgassuk az igét. Lukács 7:36-tól 50-ig. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajja. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha egy próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd! Jézus ezt mondta, egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Uram, döbbenetes, hogy egy épületben, egy teremben, ahol te ott vagy, mennyire különbözőképpen tudunk reagálni rád. Olyan nehéz megszólalni ezután a történet után, mert sokkal több hasonlóságot fedezek fel Simon és magam között, mint Simon és az asszony között. Mégis annyira vágyom arra, hogy ez a délelőttön senki sem menjen úgy haza, mint Simon. Bárcsak mindannyian úgy tudnánk hazamenni, mint ez az asszony. Békességgel, örömmel, hódolattal, imádattal, újongva, felszabadulva, megtisztulva, megújultan, vágyunk erre, Szentlélek Isten jöjj, áradj ki, és magyarázd nekünk az igéket. Amen. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy miközben tudom, és hogy hallottam az imákba, hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, de mégis hiszem, hogy egy gyülekezet ima élete meghatározza az életterét. Imaháznak hívják ezt az épületet, arra bíztatlak benneteket, hogy legyen imaház. Keserves leckéket, utakat járatott be velem Isten Kecskeméten. Én így elve egy szép új imaházba kerültem. Már nem sok munka volt rajta, amikor oda kerültem, később aztán óvodát építettünk. És meg kellett értsem, hogy az imádságház az imádságháza. Amikor a Szent Sátort megépítették, akkor Isten dicsősége betöltött a sátrat. Amikor Salamon megépítette a Szent Sátor utódját, akkor Isten dicsősége betöltött azt a házat. És bár tudom, hogy Isten a Szentlélek templomába, testünkben lakik, mégis hiszem az, hogyha egy gyülekezet imádkozik intenzíven, azért, hogy Isten lelke áradjon ki az épületükre, az Isten tiszteleteikre, amikor összejönnek, akkor igenis hiszem, hogy Isten dicsősége meg tud jelenni egy épületben is. Ezt tapasztalom. Maragja is bejártam az imázat Kecskeméten. Minden vasárnap reggel ez a szokásom, ha én szolgálok, ha nem, hogy bejárom. Imádkozom a parkolóban szolgálókért, az ajtónállókért, a technikusokért, a dicsőítő csapatért, a gyerekmunkásokért, mindazokért, akik szolgálnak. Megállok a szószéknél, és imádkozom azért, aki hirdeti majd az igét. És mindig azt kérem, hogy Uram, a te dicsőséget töltse be. Arra bíztatlak benneteket, hogy ezt mindig kérjétek. Azzal a szomjúsággal gyertek ide, hogy Uram, ahogy megújult az imáz külsőleg, töltsen be, csordultig a te lelked, a te hajlékodat, és legyen ott bennetek ez a vágy. Miért olyan fontos ez? Ma délelőtt a hiteles imádatról szeretnék szólni, majd délután a hiteles hálaáldozatról, azért, mert az imádat az emberi létezésnek az értelme. Azt szoktam mondani a Biblia alapján, hogy a Isten dicsősége az emberi létezésnek a közege. Úgy lettünk megteremtve, hogy Isten dicsőségében járjunk. Az édenkert attól lett édenkert, és attól volt édenkert, hogy Ádám és Éva Isten dicsőségébe lett beleteremtve az ő jelenlétébe. És ha az Isten dicsőség az ember létezés közege, akkor azt mondhatom nektek, hogy az ember létezés értelme az Isten imádata. Az Isten imádat az nem más, mint amikor Isten dicsősége megragyog vagy tükröződik egy ember lelkében, szívében. És amíg az Ádám és Éva nem vétkeztek, addig tükrözték. Az Isten dicsősége olyan a számunkra, mint a napfénye a holdnak. Ha nem süt rá a nap a holdra, akkor se tudnánk, hogy létezik. De hogyha rásüt a nap a holdra, még nappal is látható az égen. A holdnak nincs saját fénye. És mikor az emberen megragyog Isten dicsősége, akkor formát ad, értelmet ad, mondhatnám, az emberi létezésnek. És az Isten dicsősége, ami létezésünk közege, az Isten imádata pedig a létezésünk értelme. És ezt veszítettük el, ettől szakadtunk ki, kiszakadtunk a Szent Háromság szívéből, ahol belettünk teremtve, ahol fogantunk, a létezésünk fogantatás ott volt, és ezt sírjuk vissza, és erre vágyunk. És akkor egy gyülekezetben olyan emberek járnak, akik Isten dicsőségét keresik, imádják, szomjazzák, akkor ott elkezd megragyogni azon a törékeny emberi testen és életen az ő dicsősége. És a mai igében ezt fogjuk látni. Van egy érdekes szó, amit már általában pejoratívan szoktunk használni és értelmezni, a vallás szó. Én nem vagyok vallásos, meg a vallás, meg a vallásosság. A vallásosságra mindig valami negatív dolog jut eszünkbe, de most szeretnék egy pozitív értelmét adni a vallás szónak. A vallás szót mi a latin religio szóból fordítjuk. Religio. És a religio az két szóból tevődik össze, a re, vissza. Reformáció, re, vissza. Legere azt jelenti kötni, csatolni. A religió azt jelenti visszakötni, visszakapcsolni azt, ami szétszakadt. És ha igaz ez, hogy a religió azt jelenti, hogy visszakötni, visszakapcsolni, ami elszakadt, akkor azt mondhatom nektek, hogy az én vallásom Jézus Krisztus. Mert ő az, aki azért tűnt, hogy elkeres és megtartsa az elveszettet, és visszakössön engem Istenhez, mint mennyi édesapámhoz. Azért tűnt, hogy visszakössön azt, ami elszakadt. És a Golgotai kereszten, az a függőleges szál, az a szál, mivel Isten visszaköt önmagához, az ő fiában, Jézus Krisztushoz, az atyához. És hadd mondjam nektek, hogy van valóban hamis, hiteltelen, és van hiteles vallás. A mai igében azt látjuk, hogy egy fizikai térben, és ugyanabban az időben van két ember. Sokan vannak ott, nagyon sokan, de van két ember Jézus jelenlétében. És mégis ég és föld, hogy mit vált ki belőlük Jézus jelenléte. Itt vagyunk most olyan 60-70 ebben a teremben, egy épületben, egy szépen felújított épületben, és mind azért jöttünk, hogy találkozunk Jézussal. Remélem, hogy ezért jöttél. És mégis azt kell mondjam neked, hogy döbbenetes dolgok történnek Jézus közelében. Az egyik, a hiteltelen vallásosság Simon asztalánál zajlik, a másik, a hiteles vallásosság vagy religió, az Jézus lábánál zajlik. És szeretnék most először Simonról, a farizeusról szólni nektek többet, utána pedig az asszonyról. Benne van a nevém Simon farizeus, farizeus. Hadd hozzak ide nektek egy bemutatkozását egy farizeusnak. Megtérése után mondta ezt el, 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam, mondja Pál. Milyen egy igazi farizeus? Időben metélték körül, Izrael népéből való, vissza tudja következtetni, hogy melyik törzsből származik, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgó is volt, és azt mondja, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Így néz ki egy igazi farizeus. A farizeusok a törvény emberei voltak. Az életüket arra tették, hogy kutassák az írásokat, és azon belül főleg a Tórát tanulmányozták nagyon sokat, és igyekeztek azt betartani. Ezzel önmagában semmi baj nincs. Az írástudók benne van a szóban, Isten írástudók, ugye? Az írás ember, a törvény betartása volt számukra, betartása és betartatása. És ez a nagy kérdés, hogy mi ezzel a gond? Hol van a probléma? Nagyon megtévesztő. És elmondom nektek, hogy mi a probléma a farizósokkal. Nem az a baj, hogy kutatják a törvényt. Hát a 119. Zsoltár az a törvény imádatáról, dicséretéről szól. Szívemben zártam beszédemet, hogy ne vétkezzem ellenet. Hát ezzel semmi baj nincs. Hogy valaki olvassa az igét, akar élni az igét, ez csupa jó. Nem az volt, hogy akartok többek lenni az átlag zsidónál, jobban ragaszkodni Istenhez, tisztában élni. Nem ez volt a probléma. A probléma következő. Úgy néz ki, mintha az élet a törvény, és ezen keresztül Isten körül forogna, azonban ez csak a látszat. A hamis vallásosság az nem attól hamis, hogy hamis Isten van a középpontjában. Nem. Igazából látszólag Isten szavát szereti, olvassa, tanulmányozza, és az ige által próbál kötődni Istenhez. Igazából arra jöttem rá, hogy a hamis vallásosság attól hamis, hogy a középpontjában nem Isten áll, hanem én. És itt van a bökkenő. A Bibliában azt látjuk, hogy az imádat kizárólagos tárgya Isten. A hamis vallás az arról szól, hogy az imádat kizárólagos tárgya nem Isten, hanem az imádó. Úgy tűnik, mintha Istent imádnám, úgy látszik, de a középpontjában nem ő áll, hanem én. És elkezd mondjam nektek, hogy itt buknak meg az Isten tiszteleteink. Itt dől el az, hogy hogyan mész mondjuk ma haza. Hogy újulni fogsz, vagy torzulni. Isten újít, a sátán torzít. És döbbenetes látni a farizósokat, hogy miközben olvasták a törvényt, és kitűzték szerint, hogy mi szeretnénk e szerint élni, ezt betartatni, és főleg betartatni másokkal, eközben az életünk nem újult, hanem torzult. Vajon miért? Tudjátok, hogy miért? Mert az imádatuk kizárólagos tárgya nem Isten volt, hanem ők saját maguk. Egy szerepcsere történt. Isten csak egy eszköz volt. Azt is mondhatnám, egy díszlet az imádatukban. Nézzétek meg, hogy beszél Jézus erről. Vigyázzatok, kegyességetek ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyi atyáktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt. Ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógám és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Jézus olyan lelki gyakorlatokat sorol fel a hegyi beszédben, amik minden baptista gyülekezetnek a részei. Az adakozás az egy nagyon fontos dolog. A szegnyekről gondolkozás az egy nagyon fontos dolog. Aztán az imádság, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek zsinagógában és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Figyeled! Az egész Isten tisztelet, az egész imádat középpontjában nem Isten áll, hanem én. Azért adakozom, hogy én megdicsőjek. A hangsúly azon, hogy én mit teszek Istenért, nem azon, hogy ő mit tett értem, és erre én hogyan reagálok, hogyan válaszolok, hanem arról szól, hogy én mit teszek. Az imádságom arról szól, hogy lássák az emberek, hogy imádkozom, hogy hosszan imádkozom. Amikor pedig böltőtek, ne nézzetek komorra, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. A hamis vallásosságban Isten csupán díszlet. Nem az imádat kizárólagos tárgya. És ilyen ember volt ez a Simon. Ebben a közegben mozgott. Ezt örökölte meg, ezt adta tovább. Ezt hordta a DNS-ébe, mondhatnám itt. Volt egy farizeusi DNS-e. És elközt mondjam nektek, hogy ez sokszor hozzuk, látjuk, tanuljuk. Néha akarva, akaratlan tanuljuk egymástól. Olyan sok gyülekezetben azért nem tud Isten megdicsőülni, mert az emberek imádatának nem Isten a kizárólagos tárgya, hanem ők saját maguk. Gyertek, nézzük meg ezt a mai igét. Azt mondhatnám nektek, hogy egy tökéletesen megrendezett vacsora Jézus díszlettel. A középpontban Simon is az asztala van. Néhány évvel ezelőtt elkezdett járni egy gyülekezetünkbe egy asszony, meg is tért, beismerít között. Ott is hagyott minket. És emlékszem arra, hogy amikor elkezdett járni a barátkozókra, nagyon fel volt háborodva, amikor arról beszéltem, hogy itt minden róla szól, nem rólunk. Elmondta azt ott a barátkozók órán, hogy ő ilyen irodalmi esteket rendezett Kecskeméten, és mindig kiírták a nevét a plakáton, hogy XY-on nem mondom a nevét, vendége lesz majd valaki. És azt mondta, hogy a költőket, a művészeket csak azért hívta meg, hogy vonzó nevek legyenek, hogy eljön a tömeg. De igazából az egész rendezvény arról szólt, hogy én hívtam meg, én kérdezem, én teszem fel a kérdést, én. Itt mindenki az én vendégem, a látogatók is, meg a meghívott vendég is. És olyan döbbenetes volt látni az életében azt, hogy amikor megtért, akkor Isten kibillentette az egóját. Nagyon nehezen értette meg, hogy mikor valaki megtér és újjászületik, akkor az életének a középpontjába Jézus kerül, és nem én. És tudtuk, hogy miért hagyott ott minket? Mert visszatért az egója. És azt hitt, hogy a gyülekezet az a hely, ahol ő megdicsőülhet. A gyülekezet az a hely, ahol majd én megvalósítom önmagamat. És mondtam neki, nem. A gyülekezet az a hely, ahol Krisztus valósul meg, ahol egyed az ő dicsőségét kereshetjük, semmi mást és senki mást. És ez nem az a hely. És jött mindenféle ötlet, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk. Rendkívül ötletei voltak, a célok nagyon jók voltak, csak a motiváció nem volt jó. A cél jó volt, de a motiváció, tudjátok mi volt? Az én megdicsőlésem. És arra jöttem rá, hogy számára a gyülekezet is egy díszlet. Jézus is egy díszlet. Igazából Simon úgy rendezte meg, egy tökéletesen megrendezett Isten tisztelet. Jézus is jelen van, ott van. És ami legfontosabb, itt vannak a barátok. Bejött a számítás. Jézus neve becsődített az embereket. Ez a farizeus nagyon is tisztában volt azzal, hogy Jézus eljön az ő városába, ő nem tud labdába rugni. Mert Jézus népszerűségi indexe nagyobb volt akkor, mint az övé. És bármennyit böjtölt volna az utca sarkon, meg imádkozott volna, meg kürtöltetett volna, nem jött volna be az, amit szeretett volna. Éppen ezért úgy döntött, hogy behívja Jézust az otthonába. Megrendezi egy alkalmat, egy vacsorát. És úgy tűnik nekem a történetből, amikor Jézus elmondja, hogy bejöttem a házadba, és a minimum protokollt nem adtad meg a tiszteletet, úgy tűnik nekem, hogy Jézus ebben az egész sztoriban csak egy díszlet. Nem ő van a középpontban. Simon van a középpontban, az ő vendégszeretete van a középpontban, az ő asztal van a középpontban. És bejött a számítás. Ez olyan, mint egy színházi rendezés. Általában udvarok voltak ezekben a városokban, és be lehetett menni. És megtudta a város, hogy Simon meghívta Jézust. Ezt is akarta, hogy megtudja a város. És nem csak a barátai jöttek, hanem volt egy ilyen szokás keleten, hogy kíváncsiak az emberek, becsődültek. Bementek az udvarba, és nézték azt, hogy Jézus, mondtam Simon, együtt vacsorázik Jézussal. Ott van Jézus díszletként. És azt látom, hogy nem igazán történik semmi a megdicsőlésre vágyó egónk miatt. És nagyon sokszor így van, hogy az Isten tiszteleten is, hogyha nem úgy jövünk, hogy Uram, annyira szeretnénk veled találkozni, meglátni tégedet, a dicsőségedet, szépségedet, nagyságodat, ezt szomjazzuk, ezért imádkozunk, erre vágyunk, akkor nagyon sokszor mellé fogunk. Az asztal felett. És olyan sok minden történik egy asztali beszélgetésnél. A nagy ideológiák hely az asztal, ahol lehet nagy kérdéseket feltenni, nagyokat lehet gurítani, lehet mutatni, hogy mennyire okos vagyok, mennyire bölcs vagyok, milyen vendégszerető vagyok, és annyi mindent lehet egy asztaltársaságban csinálni. Egyszer majd fülejetek étteremben, nem mint poloskák, És nézzétek meg, mi mindenről beszélgetnek az emberek az étkezés közben. És megy az az étkezés, és elkezdődik egy valódi igaz Isten tisztelet, tudjátok hol? Az asztal alatt. Ennek a mai történetnek van két szintere. Az egyik a Simon asztala, a baráti kör, amiben behívja Jézust. És van egy egészen másik szintere az Úr Jézus lábánál. Az egyik az asztal fölött van, a fejek szintjén, a másik pedig az asztal alatt, a lábfejek szintjén. És megint visszaköszön a farizeus vámszedő története. Két ember ment föl a templomba, emlékeztek? És azt látod, ott is térben és időben egy helyen van két ember, egy templomba van, a farizeus és a vámszedő. És a farizeus mit csinál? Uram, hálát adok neked, hogy így, meg úgy, meg abogy, és mondja, fényezi magát, háladás címszalat, hogy mi mindent tettem én. Döbbenetes, hogy még a hálaadást is tudjuk arra használni, ami minket dicsőít meg, ami ránk mutat, ami rólunk szól. Olyan fájdalmas látni ezt. És ez kiírtja Isten jelenlétét, kipusztítja, kifejredik a táj, amikor az emberek ilyen öntelt módon jönnek, hogy hálát adok neked, Uram. És mondja, és mondja, és mondja. És ott van egy vámszedő, azt mondja, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. És azt mondja Jézus, hogy figyelj ide, amikor farizeus megdicsérte magát az én jelenlétemben, nem történt semmi, sem a mennyben, sem a szívben. Amikor a vámszedő elkezdte a mellét verve kiállni azt, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek, akkor történt valami a mennyben, és történt valami a szívben. Az egyik úgy ment haza, hogy nem történt semmi az életében, a másik pedig megigazulva ment haza. Döbbenetes ezt látni. És érdekes látni ebben a történetben azt, hogy bejön Jézus, pontosabban Simon farizeus házába, és bejön minden számítás, megtervez mindent utolsókig, mondhatnám, hogy mindenek ékesen és jó rendben történnek Simon vacsoráján, és jön valaki, aki elrontja ezt az egészet. Látszólag elrontja. Ez csak megjelenik, a tömegből kiszakad, mert egy egész tömeg bámészkodott az udvaron, nézték, hogy vacsorázik Simon Jézussal, és a tömegből kiszakad egy nő, egy prostituált, egy parázna nő, és egy drága kenettel oda megy Jézus lábához, csak sír és zokog, és a könnyeivel öntözi Jézus lábát, és hajával töröli. Döbbenetes ez a kontraszt, nem? Térben és időben egy helyen van Simon, a nő és Jézus. És mégis valami nagyon-nagyon ellentétes dolgok történnek ennek a két embernek a szívében. Teljesen más. Teljesen más. Az egyiknél kapcsolódás történik Istenhez, igazi religió, visszacsatolás, gyógyulás, kapcsolódás történik. A másik pedig megkeményedik, hamis vallásosság. És Simon teljesen kiakad, és azt mondja, ha ő próféta volna, tudná, hogy ki ez a nő. Tudná, hogy bűnös, és nem engedné meg neki azt, hogy hozzáérjen. Bizonyára, hogy Jézus nem lett volna ott, már páros lábba rég kirúgták volna ezt a nőt Simon udvarából. Azért, és kifejezetten, kizárólag csak azért lehetett neki hely ott, mert ott volt Jézus is. És döbbenetes ezt látni, hogy ahol Jézus megjelenik, ott megjelennek az elesettek, ott megjelennek a bajban levők. És hadd biztassalak benneteket, amikor Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsősége elkezd ragyogni, azt mondja János, mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amikor Jézus Krisztus az egyházúra elkezd ragyogni a gyülekezetben, az ő népek körében, akkor ott meg fognak jelenni a vámszedők és a bűnösök, menthetetlenül. Mert elkezd mondjam nektek, hogy az Úr Jézus irgalma, kegyelme és szeretete, hogy mondjam, bele van kódolva az elveszett ember lelkébe, és vágyik rá. És ezt a nő megérezte, és jött. És Simon teljesen megbotránkozik, hogy Jézus hogy meri meg ennek a nőnek, hogy ilyet tegyen vele. És Jézus ezt mind tudja. És mond neki egy példázatot. Úgy mondom ezt, hogy a kegyelemnek a különös matematikáját magyarázza Jézus Simonnak. Azt mondja, hogy volt egy hitelező, és ennek volt két adósa. Hadd forintosítsuk most. Az egyik 50 millióval tartozott, a másik pedig 500 millióval. Azért mondok ilyen nagy számokat, hogy érzékeljétek azt, amit Jézus mondott, hogy érzékeljük azt, hogy mit jelent az, hogy egyik sincs, miből megadja. Mert ha mi most Zolival úgy járnánk, hogy neki lenni 500 millió, mínusz 500 millió forintja, nekem meg mínusz 50 millió, akkor én hiába mondanám neki, hogy Zolikám, te sokkal rosszabbul állsz, mint én, mert az én letörlesztem pillanatok alatt azt a mínusz 50 milliót, tudod jól, hogy meg tudnám tenni. Csak azért mondom ezt nektek, hogy érzékeljétek az egésznek a súlyát. Volt egy hitelezőnek két adós, az egyik mínusz 50 millió forinttal rendelkezett, a másik meg mínusz 500 millió forinttal. De egyik se tudta, miből megadni. Nem volt senkinek semmije. Ez a hitelező annyira kedves és aranyos volt, hogy mind a kettőnek elengedte. Annak is elengedte, akinek 50 millió volt a tartozása, és annak is, aki 500 millióval tartozott. És akkor Jézus megkérdezi tőle, hogy szerinted a kettő közül melyik szereti őt jobban. És Simon hozza a matematikai formát, ezt a számbeli gondolkodást. Úgy gondolom az, akinek a többet engedte el. És még Jézus azt mondja, hogy helyesen feleltél. Ez nem azt jelenti, hogy helyesen felelt Jézus szerint. A kor gondolkozása szerint felelti helyesen. Mindenki így gondolja, nem? Csak egy dolgot nem tud Simon. Ha elengednek két embernek adósságot, az egyiknek elengedik a mínusz 50 milliót, a másiknak a mínusz 500-at, akkor mind a kettőnek van kemény nulla forintja, nem? Én úgy tudom, hogy annyi van, nem? És ezt kéne megérteni, a kegyelem matematikája, a kegyelem számtan az arról szól, hogy amikor odajönk az Úr Jézushoz, akkor lenullázódik a múltunk. És teljesen mindegy, hogy valaki prostituált, vagy lelkipásztor gyerek, vagy vámszedő, vagy börtönviselt ember, teljesen mindegy. A kereszt alatt nekünk mindannyiunknak kemény nulla forintunk van. És Simon ezt nem akarja megérteni. Azt mondja, nem. Hát mégiscsak jobb volt az, akinek csak mínusz 50-et engedtek el. Hát ha neki csak annyit engedtek el, neki csak jobban áll a szénája, mint akinek 500-at engedtek el, az nem lehet. Ez igazságtalan, nagyon is igazságos. Miért igazságos? Mert egyiknek se volt miből megadnia. Ön döbbenetes a mi emberi logikánk, hogy gondolkodunk mi emberek. Hadd beszéljek nektek a kegyelemnek a szépségéről. Ez kegyelem, ez nem érdem. Ezelőtt két héttel négy testvért avattunk fel a gyülekezetbe, három presbitert és egy diakónust. És az egyik presbitert ifjúsági lelkipásztori munkára rendeltük ki, aki 8 éve a Váci börtönből írt nekem leveleket, hogy megtért. És 3 hónap múlva szabadul, hogy Kecskeméti, és gyülekezetet keres. És emlékszem, hogy kijött a börtönből, lejött, kerestünk neki munkahelyet, segédmunkásként dolgozott egy építőipari cégnél, nem könnyű helyen. Egy olyan dolgozott, ahol egy hónap alatt keresett meg annyit, mint az alvilágban egy éjszak alatt. És elkezdett dolgozni. Csütörtökön jött kis csoportba, pénteken barátkozók órára, szombaton ifjúságira, vasárnap gyülekezetbe. Kérdeztem, Gergő, nem sok ez így egyszerre? 4 nap egymás után minden este Azt mondja, Sámuel, nekem akkor zajlott az éjszakai életem. Csütörtökön kezdtem, csütörtöktől vasárnapig. És nekem itt kell lennem, mert tudom azt, hogy beszippant a múlt. És jött. És képzeld, amikor bekerülni az iskola padjaiba, esti iskolába, és le kell érettségizni, úgyhogy mellette dolgozol. Aztán lett egy sokkal jobb munkahely később, aztán megnősült, elvett egy orvosházas párnak a lányát, egy-két idős néni fölsziszent. Hát azért, testvér. Értitek? Ma nincsenek farizeusok szerintetek? Jó fésült? Baptista farizeusok nincsenek? És meg kellett intsem ezt a nénit. Jól kivágta magát a leányanyukája, amikor oda ment sopánkodni, hogy... Tudjátok, mit mondott az anyós? Van nekünk már nem hívő menyünk? Éppen ideje volt annak, hogy legyen egy hívő vejünk? Nem? Ilyen. És képzeljétek el, hogy elvégezte pünkösdi teológiát, oda kérte a gyakorlatévét hozzánk, és az egyik legáldottabb munkatárs. Tudjátok, hogy miért? Mert a kereszt alatt Bruder Gergőnek és Mikes Sámuelnek van kőkemény nulla forintja. Amen? Nem hivatko, ha az én apám lelkipásztor volt, meg hát én nem kóstoltam meg a mélységeket, meg mindenféle butaságot szoktam mi mondani. Ne, nem számít. A kegyelem számtan erről szól. És is azt mondja ennek a farizeusnak, hogy figyelj, édes Simon, ez van. Ha egyiklen sincs miből megadnia, mind a kettő bajban van. Ha mind a kettőnek elengedték, akkor egyenlőek. És akkor folytassuk ezt a matematikát, jó? Ha elengedik a mínusz 500 millió forintot, és a másik azt mondja, hogy én nem vagyok adós, másik nem engedik el, akkor ki lesz előbb? Ki? Hát az, akinek elengedték, ne? Emlékeztek, mit mondja, hogy sok elsőkből lesznek? Utolsók. És sok utolsókból lesznek elsők. És azt mondja, akkor lesz majd jajgatás, sírás, rivás, fogcsikorgatás, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a vámszedőket és a bűnösöket bemenni Isten országába, magateket pedig kívül. És mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, sok utolsókból pedig elsők. Miről van itt szó? Ha valakinek mínusz 500 millió forintja van, és elengedik, mert kéri, és ha valaki azt mondja, nekem csak mínusz 50 van, de nekem nem kell elengedni, mert minden rendben van, akkor megelőzi őt Isten országába. És itt szeretnék egy picikét szólni nektek a példázatnak a kicsavarásáról, a félreértéséről. Hallottam már ilyet baptista berkekben. Hát testvér, én azért szeretek kevésbé, mert nekem kevés bocsátatott meg. Hallottatok már ilyet? Nem. Hát örülök neki, ha ti nem. De én hallottam. Hát tudod, jönnek ezek a nagyon bűnös emberek kintről, mindenféle mélységből, nagyon gazember múltból. Hát én itt a gyülekezben nőttem fel, hát azt sem tudom, mit mondjak a bemerítésemkor, mert nem nagyon van aki nagy cégéresben, hanem csak az igazat mond, semmi többet, csak az igazat kell mondanod. Ez egy teljesen kifordítás ennek a példázatnak. Tudjátok, hogy miért? Mert teljesen féltjük. Simon nem azért szeret kevésbé, mert neki kevés bocsátatott meg, hanem Simon azért szeret kevésbé, mert nem bocsátatott meg a bűne. Az Úr Jézus példázatai nagyon érdekesek. Van még nyitott példázat. Ott van a tékozló fiú példázata. A kicsi lázad, a nagy dúzog, a kicsi megtér, a nagy még jobban dúzog. Tulajdonképpen mind a kettő lázad, csak a sajátos formában. És a kicsi hazajön és megtér, és az apuka ünnepli. És hazajön a nagy, és elkezd dúzogni. A kicsinek elébe megy, a nagynak utána megy. A kicsit átöleli, a nagynak kérleli, gyere be te is, örülj a kicsivel, hát életben maradt. Hát nem halt meg, ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltott, hogy gyere be! És Jézus nem fejezi be a példázatot. Nem olvassuk azt, hogy a nagy bejött vagy sem. Tudjátok, hogy miért? Mert rábízta a hallgatóira. A kérdezők pont a nagynak a szerepében voltak, hogy döntsétek el, bejöztök, vagy kimaradtok. Örültek-e a megtérő lázadóval, vagy továbbra is dúzzogtok, vagy ti is elkezdtek együtt örülni, beléptek ti is ebbe, és rájuk bízza a befejezést. Nem fejezi be a példázatot, nem tudjuk, hogy bejött a nagy, vagy nem jött be. Kérlel az apuka, de vége van a példázatnak. A mai igényben azt látjuk, hogy Jézus befejezi a példázatot, mert azt mondja, egyik se tudta megadni, mind a kettőnek elengedték. És az a döbbenetes, hogy itt is várja Jézus a befejezést. A befejezés pedig tudjátok, miről szólna? Az asztalfőről le kellene szállni, és oda kellene menni Jézus lábához. Ez lenne a mai példázat befejezése Simon részéről. Ha lejön az asztalról, a színlet tervező, aki megtervezte az egész színdarabot, hogy hogy fog ez az este kinézni, és jön egy nő, és elrontja a showműsort. Tönkretesz mindent. Belecsap a lecsóba, beleköp a levesbe. Hát tönkretett mindent. Nem erő volt szó, nem így terveztem. Isten megengedte, hogy ez a példázat belekerüljön a Bibliába, ez a történet, azért, hogy tanítson minket, hogy formálja minket általa. És olyan döbbenetes látni, hogy Jézus várja, hogy Simon változzon. És Simon nem. Simon kemény marad. A példázat mind a kettőnek elengedik az adósságát, de a valódi történetben ez nem történik meg. És akkor történik mégiscsak valami. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, látod ezt az asszonyt, bejöttem a házadba. Lábamra nem adtál vizet, fejemet nem kented meg olajjal, nem köszöntöttél csók, ezek voltak azok a protokollok, amiket végig kellett csinálni, hogy az ember vendéget várt. És Simon ezt mind elmulasztotta. És azt mondja, látod, ez a nő, ez mindezt a lábfejemmel csinálja. Nem az arcomat csókolja, a lábamat. Nem a fejemet keni meg olajjal, a lábfejemet. Tehát egészen más dimenziója van ennek a dolognak. Igazi hódolat és imádat. És van itt egy fura ellentmondás ebben az igében. Azt mondja Jézus, hogy ezért mondom neked, neki sok bűnne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. És csak utána mondja Jézus, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hát hogy van ez? Sokan vitatják ezt, biblia kutatók, magyarázók, hogy egyesek úgy magyarázok, hogy Jézus valószínűleg korábban már találkozott ez a nővel, és már korábban megbocsátott neki. És ez a nő bejött, hogy találkozzon Jézussal, és mikor látta, hogy hogy fogadja Simon, egyszerűen föllázott benne minden, hogy nem lehet így viselkedni Jézussal. Hát ezt nem lehet ennyibe hagyni, ezt nem lehet így, és megy, és viszi a hálája, a hódolat, az imádat a Jézus lábához, és teszi azt, amit tesz. Ez egyik magyarázat. A másik az, hogy szinte egy profécia, amit Jézus mond, hogy ez ő tudta, hogy megbocsátatik az ő bűne. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátottak a te bűneid. Az asztalnők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Döbbenetes. És higgyétek el, amikor őszintén keresünk az Istent, akkor mindig megtörténnek ezek a dolgok. És hadd mondjam azt nektek, hogy rajtunk múlik, hogy hogy megyünk tovább, hogy megyünk haza, mondjuk ma délelőtt erről a helyről. Hogy megyünk haza? A labda nálunk pattog. Mehetünk úgy haza, mint ez a nő, akinek hiteles, valódi imádata volt. Minden nyomorúságos múltja ellenére megtalálta azt a helyet, az az egyetlen helyet, ami méltó Jézus Krisztushoz. hogy hódoljon, hogy imádj őt. És oda térdelt, oda borult a lábaihoz. És azt tapasztalom, hogy amikor ezzel a lelkülettel jövünk a gyülekezetbe, hogy Uram, mi téged akarunk ma imádni. Téged szeretnénk felemelni. Azt szeretnénk, ha mindenek felőtt ragyognál, a te neved megdicsülni mindenek felett, akkor az elkezd történni. Úgy szoktam én ezt hívni, hogy Szent Háromságos Isten tisztelet. Minden vasárnap hajnalban azt kérem, mennyi atyám, azt kérem tőled, hogy mutasd be nekünk a te fiadat. Ragyogjon fel a megfeszített Krisztus. Szentlek Isten, pedig azért jöttél, hogy megdicsőítsd a fiút. Emeld fel a fiút mindenek felé. Hadd ragyogjon ő mindenek felett. Mi pedig szeretnénk oda térdelni, leborulni a te lábodhoz. Imádni és dicsőíteni téged. És tudjátok, amikor gyülekezetben ilyen lelkülettel jönnek az emberek, a hívők, nem farizusi lelkülettel, akkor egy olyan csoda történik meg, amire nagyon vágyom minden Isten tiszteleten, hogy bejönnek a nem hívők, és megérinti őket ez a légkör, és egyszerűen csak azt látod, hogy bűnbánatra jutnak. Ez egy különleges csodája a Szentléleknek, hogy van egy erőtere annak, amikor valaki oda térdel, oda borul Jézus lábához. És nem érdeklő, ki mit mond, hogy gondolkoznak róla, egy dolgot tud, hogy Jézus nekem sokat bocsátott meg, imádom őt, hódolok előtte, szeretem őt mindeneknél jobban. És ez a légkör van a gyülekezetben, akkor megvalósul azt, amit mond Pál apostol a Korintus levélbe, hogy arcra borulva imádja az Isten, és azt mondja, valóban közöttetek van Isten. Egy dolgot szeretnék, és ezzel befejezem. Benne van implicit, nem explicit ebben az égében az, ragyog a megfeszített Krisztus. Miért mondhatta Jézus azt ennek a bűnös nőnek, megbocsátottak a te bűneid? Miért? Mert ő az Isten báránya, akiről azt mondta János, hogy hordozza, hogy elveszi a világ bűnét. És akkor Jézus bemerítkezett, beállt a bűnösök sorába, és nála pont fordítva történt, nem mint nálunk, mi azt ünnepjük, hogy megtisztultunk. Ő pedig az az Isten báránya, aki veszi, hordozza és elveszi világ bűnét. És ezért mondhat ennek a nőnek, hogy megbocsátottak a te bűneid. Mert itt van rajtam a prostituáltságnak minden nyomorúsága, elesettsége, szennye, mocska. Itt van rajtam Zákeus minden hazugsága, álnoksága. És az Isten fia magára veszi és viszi a világ bűnét. És ragyog ebben a mai történetben, ha nem is direkt, de indirekt módon ragyog a megfeszített Krisztus. Arra vágyom, hogy ez történjen. És most, amikor újjongva örvendeztek annak, hogy tudtatok egyet lépni az imáz megújításában, olyan jó lenne ma oda borulni a kereszt alá. Olyan lenne oda borulni, és azt mondja, Uram, imádlak téged, dicsőítelek téged. Uram, bocsáss meg azt, hogy nagyon sokszor az imádatom középpontjában nem te voltál, hanem én. Elég sok helyen megfordulok a szolgálat során, és ha valami pusztít és írt a baptista gyülekezetben, azt tudjátok, hogy mi? Amikor valaki azt hiszi, hogy a gyülekezet az önmegvalósításnak a helye. Amikor Simon farizusi lelkülettel jövünk, és azt mondjuk, hogy hát a gyülekezet egy nagy jó eszköz arra, hogy én megdicsőjek. És ez kiírtja, kiűzi az Isten dicsőségét a gyülekezetekből. De amikor az a lelkület van bennünk, mint ebben a nőben, ebben az asszonyban, akkor Isten lelki kiárad, megérint másokat is. És úgy szeretném, hogyha ma tanulnánk ettől a nőtől. És egyszerűen csak erre hívlak benneteket, hogy tényleg térdeljünk le, ne féljünk. Tudom, vagytok idősebbek, maradjatok ülve, de le szabad térdelni. Le szabad térdelni, és azt mondja, Uram, köszönöm, hogy itt vagy, hogy cselekszel. Most erre hívlak titeket. Ez nem egy imórobúzítás volt, de igehirdetés, mégis arra hívlak. Gyertek, tanuljunk ezt az asszonytól. És hogyha megszólított minket az ő története, mondd azt, Uram, szeretnék ilyen imádod lenni. Lélekben is igazságban akarlak téged imádni, és arra vágyom, hogy te dicsőséged és kegyelmet kiáradjon köztünk. Arra vágyom, Isten tiszteleteink ne Simon farizmus asztala legyenek, hanem hagyd történjen az, azok a nagy dolgok, amik mindig a te lábadnál történnek, amikor Isten éppen megalázza magát, akkor Isten lelke mindig kiárad az ő népére. Gyertek, hajtsunk fejet és térdet is, ha tudunk, és akit Isten lelke indít, imádkozzunk. Nincs még egy olyan hely, Uram, a világon, mint a te lábaid. Köszönjük, Uram, azt, hogy mi is oda mehetünk. És köszönjük, hogy amikor a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, akkor te megtaláltad az ő lábaikat, és megmostad. És köszönjük, Uram, azt, hogy nincs még egy olyan hely, mint a néped, ahol csak újongani tudunk a felett, hogy eltörölted az adósságunkat. Nagyon szánalmas az, amikor azzal dicsekszünk, hogy kinek volt több vagy kisebb adósága, bocsáss meg, Uram. És kérünk, hogy ragyog te mindenen túl. Szeretnénk megtanulni az imádatot, a hódolatot ettől az asszonytól. És szeretnénk mindig ott lenni a lábaidnál. Légy te nagy. A te dicsőséged ragyogja be ezt a hajlékot. A te dicsőséged ragyogja be a mi szíveinket, a mi életünket. És kérlek, tudom, hogy a kegyelemnek a légköre áradjon ki úgy, hogy sok elveszett ember talál még otthonra itt ezen a helyen. Kérlek, Atyám, a Jézus nevében hallgass meg a te dicsőségedért. Ámen.